Legtöbben bolti szúnyogriasztóval védekeznek a szúnyogok ellen, még a tudatos vásárlók is. Na, a Tudatos Vásárlók Egyesülete felméréséből kiderült, hogy a kényelmesebb verziót alkalmazzák, pedig otthon is egyszerűen kikeverhető lenne a szúnyogokat elriasztószer. Az egyesület munkatársa azt mondta, hogy ezek a házi keverékek rövidebb ideig fejtik ki a hatásokat, de védelmet jelenthetnek a csípések ellen. Dénes Júlia arra is emlékeztetett, hogy a csípés utáni tünetek enyhítésére és alkalmasak lehetnek az otthoni szerek. Somodi Evelin kérdezte.
A hagyományos bolti mellett tartanak ki az érdeklődők, mit tapasztaltatok ezzel kapcsolatban?
Követőink által kitöltött kérdőív alapján az volt a tapasztalatunk, hogy a bolti szereket részesítik előnyben az emberek a házi keverékekkel szemben. Körülbelül 500-an töltötték ki ezt a kérdőívet, ezt a mini kérdőívet, és több mint 300-an mondták azt, hogy ők a bolti termékeket választják. Viszont rengeteg olyan komment érkezett, amiből az derült ki, hogy sokan semmilyen szert nem használnak, és ezeket az embereket két csoportra tudjuk osztani. Vannak, akik azért nem használnak semmilyen szert, mert azt mondják, hogy semmi nem használ, annyira szeretik őket a szúnyogok, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy őket nem csípik meg a szúnyogok, tehát fölösleges bármilyen szert is használniuk. Úgyhogy ez az, amit tapasztaltunk ebben a kis nem reprezentatív felmérésünkben.
Mit kell tudni egyébként ezekről a házi szerekről? Ezek ugyanúgy működnek, mint a bolti verziók, vagy miért van az, hogy esetleg kevesebben részesítik ezeket előnyben?
Talán az is lehet az egyik oka, hogy a házilag kevert szereket házilag kell csinálni, tehát nem egy kész dolgot veszünk meg a boltban. A bolti szerek rögtön rendelkezésre állnak, ez az egyik előnye a bolti szereknek. A házi szereknek viszont az az előnyük, hogy személyre szabható, hogyha mondjuk mi a bazsalikom illatot jobban szeretjük, mint a levendula illatot, akkor használhatunk azt, mert válogathatunk körülbelül 11 féle illó olaj közül, sőt akár keverékeket is készíthetünk ezekből, amikre ezekre az illóolajokra mondják azt, hogy hatékony szúnyogok, hullancsok ellen. Tehát ez személyre szabható, ez egy nagy előnye, viszont a hátrányai közé lehet talán azt sorolni, hogy semmiképp sem véd olyan sok ideig, mint a boltban kapható szerek többsége, amelyek valamilyen szúnyog vagy kullancsriasztó vegyszert tartalmaznak.
Ezek veszélyesek nem lehetnek egyébként, hogyha valaki elrontja például az arányokat, nem okozhat vele nagyobb kárt, mint egyébként egy szúnyogcsípés lenne?
De sajnos lehet velük kárt okozni, úgyhogy nagyon óvatosan, körültekintően kell végezni az otthoni kocsvasztást. Nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeknél szeretnénk alkalmazni ezeket a szereket. Kisgyerekeknél, 3 hónaposnál, fiatalabb gyereknél semmiképp sem ajánljuk az alkalmazásukat, de ennél nagyobb gyerekeknél is csak nagyon körültekintően. A kicsiknél csak ruhára, bőre még nem is alkalmazhatjuk, mert érzékenységet, allergiát tudnak okozni, és a koncentrációra, töménységre is nagyon oda kell figyelni, nem szabad ezeket az illóolajokat töménnyel használni, hanem mindig hígítva kell. A tudatosvásárló.hu-n jelent meg több olyan cikkünk, amiben lehet ilyen recepteket találni, és itt van krém recept is, van házilag előállítható spray, permet recept is, illetve a csípésekre is ajánlunk házilag keverhető illóolajos recepteket.
Ezek az összetevők mennyire ilyen klasszikusan a háztartásban megtalálható összetevők, vagy hol lehet ezeket beszerezni, mennyire egyszerű a dolga annak, aki most akár a beszélgetés kapcsán nekiállna otthon kocsvasztani egyet?
Én nem gondolnám, hogy nagyon bonyolult lenne. A permetbe mosogatószert vagy tisztítószert kell tenni, de ez olyan, ami gondolom minden háztartásban megtalálható. Egyébként pedig a fontos összetevője ezeknek a szereknek az az illóolaj. Ezeket hát minél nagyobb tisztaságút ajánlanám. Nem vennék olcsó, nem megbízható forrásban származó illóolajat, de bioboltokban meg lehet találni ezeket a jó minőségű illóolajokat. Szerintem manapság ezek nagyon könnyen elérhető dolgok, és nagyon sokáig kitartanak, mivel csak pár cseppet kell belőlük használni egy-egy ilyen szer összekeveréséhez.
Azt már említetted, hogy ezek a bizonyos illóolajok, hogyha nem jó arányban vannak összekeverve, a házi szúnyogriasztóban akár veszélyesek is lehetnek, de ugyanakkor a boltinál is kiderültek itt bizonyos veszélyek, amire a friss tesztetek világított rá. Mik voltak ezek a konkrét veszélyek?
Így van, tulajdonképpen az illóolajoknál is és a bolti szereknél is előfordulhat allergia. Vannak bizonyos allergén összetevői egy-egy szernek, több szernek, többfajta ilyen összetevőt ismerünk. Mindenképpen ajánljuk azt, hogy ha valaki vásárol ilyen szert, akár illóolajat, akár bolti szúnyogriasztót, mindenképpen olvassa el először a címkét, és hogyha bármilyen allergia gyanú van, akkor vagy ne vegye meg azt a szert, vagy próbálja ki nagyon kis mennyiségben, nagyon óvatosan, hogy az allergia az egy ilyen problematikus dolog lehet, vagy érzékenység, illetve a bolti szúnyogriasztóknál egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenképpen be kell tartani, az az adagolás, ez mindig rá van írva a szerre, ez egy kötelezően feltüntetendő dolog, és úgy találtuk, hogy minden ilyen szernél föltüntették, ahol ez kötelező volt, föltüntették ezt a gyártók, és ezt szigorúan be kell tartani ahhoz, hogy semmilyen egészségügyi veszélyt ne jelentsen a szernek a használata.
És arra az esetre, hogyha már megtörtént a baj, azaz megcsípett a szúnyog, viszket, bedagad, vannak-e erre esetleg házi praktikák? Ugye ilyenkor mindenkinek a jól ismert keresztelős módszer ugrik be, de akár készíthetünk-e ugyanígy akár a konyhában lévő készítményekből egy olyan kenőcsöt, krémet, ami esetleg enyhíti ezt a viszkető vagy kellemetlen érzést?
Igen, a tudatosvásárló.hu-n erre is lehet találni nagyon praktikus recepteket. Mindenféle a háztartásban biztosan megtalálható dolgokból, egészen meglepő dolgokat lehet megtudni ebből a cikkből, például, hogy a használt teafilterrel is enyhíthetjük a szúnyogcsípés viszketését, és egyéb hasonló praktikákat is lehet találni abban a cikkünkben, amiben erről írunk.
Dénes Júliát hallották a Tudatos Vásárlók Egyesületének felméréséről, például arról, hogy milyen praktikák vannak szúnyogcsípés ellen. Idén tavasszal volt 35 éves az OTDK program, vagyis az Országos Tudományos Diákkari Konferenciák. A két évente megrendezett felsőoktatási verseny az 1951-ben indult tudományos diákkari tevékenységből nőtte ki magát. 70 évvel ezelőtt az ELTE és a Veszprémi Vegyipari Egyetem diákjai tartották az első TDK-t, az igény pedig évről évre nőtt arra, hogy minél többen csatlakozzanak a programhoz. Az Országos Tudományos Diákkari Tanács titkára, Ciráki Szabina azt mondta, hogy a TDK népszerűségét még a járvány sem tudta megtörni, és tavaly több 10%-kal több pályamunka futott be, mint egy évvel korábban, Péler András interjúja.
Milyen utat járt be amúgy a TDK az elmúlt 70 évben, mit érdemes tudni erről a programról?
A tudományos diákkori tevékenység 1951-ben kezdődött meg, akkor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a akkor Veszprémi Vegyipari Egyetemnek hívott intézményben kezdtek el hallgatók, oktatókkal együtt tudományos diákkori tevékenységet folytatni. Ez pedig annyira sikeres volt, hogy utána igény támadt egy országos rendezvényre, ahol a különböző intézményekből jövő tudományos diákkörös hallgatók találkozhattak egymással. Ezt 1955-ben rendezték meg, akkor 119 pályamunkát mutattak be, és Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája néven az első OTDK-t. Ez volt az első ilyen esemény. És az azóta eltelt időszakban nőtte ki magát ez a felsőoktatás legnagyobb tudományos rendezvény sorozatával, aminek eredményeképpen 2021-ben már a 35-re kerülhetett sor. Az OTDK-t két évente rendezik meg, és agrártudományi szekciója is van, az alfabetikus sorrendben az az első, és a testnevelés és sporttudományi szekció pedig az utolsó.
Hogyan működik egyébként, és milyen elemei vannak egy ilyen tudományos diákköri rendszernek?
A tudományos diákköri rendszernek az alapja az a hallgatók által végzett kutatói többletmunka, amit a felsőoktatási intézményekben folytatnak. A tevékenységüket témavezetők segítik, illetve nagyon sok tudományterületen már műhelyek is léteznek, illetve műhelyekben folytatják ezt a kutató tevékenységet. Ezeknek az eredményeit aztán leírják az úgynevezett pályamunkában, illetve a művészet területén egy alkotásban foglalják össze. Ezeket a pályamunkákat, alkotásokat aztán megmérettetik a saját intézményükben karukon, ezek a intézményi TDK konferenciák. Ott megkapják az első visszajelzést, hogy szakmailag, tudományos szempontból hogyan lehet értékelni azt, amit ők csináltak. És ezeken az intézményi és kari TDK konferenciákon az az egyik legnagyobb eredmény, hogyha javasolják a pályamunkának az országos fordulóra való továbbvitelét. Az OTDK-t pedig minden második évben rendezik meg, ahogyan már említettem, 16 tudományterületi szekcióban, és ez a következő szintje a tudományos diákkori tevékenységnek.
A járványhelyzet mennyire szólt közbe itt az elmúlt időszakban? Ugye egy teljes évet például távoktatásban kellett a felsőoktatási hallgatóknak tölteni. Meglátszik ez a beérkezett pályamunkákon?
Az Országos Tudományos Diákkari Tanács, ami a szervezője az Országos Tudományos Diákkari Konferenciáknak, arra számított, hogy az online oktatás és a pandémia miatt ilyen 10-20%-kal vissza fog esni a bemutatott pályamunkák száma, ez volt az előzetes várakozásunk. Ehhez képest 10%-kal megnőtt a bemutatott pályamunkaszám. Ez azt mutatja, hogy bizonyos tudományterületeken, ezek elsősorban a társadalomtudományok, több mindenhez hozzáfértek a hallgatók, és lehet, hogy amiatt, hogy több idejük is volt, többen fogtak tudományos diákköri tevékenységbe, és sokkal többen is jöttek el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára a tavasz folyamán.
Az OTDK szekciók kísérő rendezvények között rendre megjelennek középiskolásoknak szóló programok is. Hogyan is működik egy középiskolás TDK, középiskolás OTDK?
Egyrészt vannak olyan középiskolások, akik részt vesznek intézményi vagy kari TDK-n, vagy középiskolásoknak szóló tudományos konferencián, és ott jogosultságot szerezhetnek arra, hogy eljöjjenek az OTDK-ra, és bemutassák a pályamunkájukat. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy az Országos Tudományos Diákkari Tanácsnak van egy olyan missziója, hogy a kutatói életpályán való kezdeti lépéseket bemutassa a középiskolásoknak, akik így a korban hozzájuk állók tudományát ismerhetik meg, illetve az ő kutatásaikat, kutatási eredményeiket. Ezért szerveznek a szekciók, illetve az OTDT programokat középiskolásoknak, aminek az a célja egyrésztről, hogy meghallgassák az egyetemistáknak az előadásait, tudományos előadásait, másrésztől pedig magáról a tudományos életpályáról szerezhessenek információkat, tapasztalatokat olyanoktól, akik korban közel állnak hozzájuk, így hát elég relevánsan tudják bemutatni, hogy mire számíthatnak a közeljövőben, hogyha gondolkodnak azon, hogy elindulnak ezen az úton.
Jól tudom, hogy volt már rá példa, hogy egyetemisták között nyert középiskolás induló?
Így van, ez több alkalommal is előfordult. Utoljára 2019-ben a kémiai és vegyipari szekcióban nyert egy középiskolás diák OTDK első helyezést. És mostani OTDK-n is ott volt egyébként már, mint egyetemista, és a teljesítményével aztán kiérdemelte az Országos Tudományos Diákkari Tanács legnagyobb hallgatói elismerését, a Prosciencia aranyérmet.
Hogy minden igaz, akkor egyébként a középiskolásoknál már azért is megéri TDK-n indulni, hiszen ha jól tudom, akkor ez nekik beleszámít a továbbtanulási pontjaikba.
Így van, a felvételi során az OTDK-n elért eredményeiket, az első, második, harmadik helyezést, illetve külön díjat is többletpontokkal honorálják a felvételi eljárásban.
A TDK, illetve az OTDK a magyar tudományos utánképzésnek egy nagyon fontos pontja, szerintem ezt elmondhatjuk. Mi is a titka ennek, hogyan tud ez egy ilyen katalizátorként működni a hazai tudományos életben?
A TDK-nak az egyik legfontosabb kitűzése az a tudományos utánpótlásnak a biztosítása. Ez egyértelmű. És hát ami ebben nagyon-nagyon fontos tényező, az a maga a tudományos utánpótlásnak az a része, hogy akik TDK-sok voltak, és nagyon sok támogatást kaptak, ők utána témavezetőként, TDK-szervezőként is megjelennek a rendszerben, és segítik a fiatalabbakat. Tehát, hogy van egy ilyen valaki, aki elkezdett TDK-zni, aztán lett belőle témavezető, majd pedig a szervező, aztán pedig magasabb pozíciót betöltő egyetemi akadémiai vezető. Úgyhogy van egy ilyen típusú utánkövetése a TDK-nak, illetve hát a hallgatóknak azért folyamatos kíváncsisága és érdeklődése, továbbá az elkötelezett oktatók azok, akik működtetik és éltetik ezt a rendszert, és elérik azt, hogy most is van OTDK.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára Ciráki Szabinát hallották. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy már a tilalom előszelére egyre kevesebb a műanyag.